Hála Istennek, hogy egy újabb előadásra sor kerülhet, és hiszük, hogy ez az előadás is kicsit közelebb visz bennünket a Bibliához, azon keresztül Istenhez. A ma esti előadás címe az, hogy természettudományos könyve é a Biblia. Van, aki azt mondja, igen, van, aki azt mondja, egyáltalán nem. Igen, nem, vagy mégis, vagy egy kicsit igen, kicsit nem. Reméljük, hogy választ kapunk a feltett kérdésre. Ma esti előadónk dr. Pauk János, genetikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Gabonatermesztési Kutató KHT-nak a munkatársa. Szeretettel köszöntünk, egyébként gyülekezetünknek a gondnoka, és örülünk, hogy most nem máshonnan kell valakit hívnunk, hanem házon belül hallgathatjuk meg egy hívő testvérünknek az előadását ebben a témában.
Nagyon szépen köszönöm a köszöntést, sok szeretettel köszöntöm is a gyülekezetet, áldás, békesség. Örülök annak, hogy részt vettem a héten. Ezt nem csak udvariasságból mondom, hanem kifejezetten önös érdekből is, hiszen elhangzott, amit nagyon jól tudunk, hogy a kijelentés az lezárult. Nincs több profécia, mert bízom abban, hogy a tegnap esti profécia, ami arról szólt, hogy a kép az elrontja, elveszi a lényeget az ígéről. Remélem, hogy ez nem ma este teljesedik be. Kedves testvérek, mint ahogy Zoltán testvérem is bejelentette, és hát a meghívóban is benne van, úgy gondolom, hogy lehetne is a fényen egy kicsit csökkenteni. Talán jó lesz így. Képi szempontból, igen. Igen, ez így talán jó lesz, igen. Igen. Így jó lesz, igen. Valósággal jó kérdésfeltevés, úgy gondolom, a falon lévő természettudományos könyv, a Biblia. Mint ahogy a bevezetőben is hallottuk, és ha egy nagyon széles kérdőívet bocsátanánk útjára, akkor azt gondolom, hogy ezt a három alapvető választ kapnánk arra, hogy tudomány és a Biblia között mi a kapcsolat. Az első legfontosabb válasz talán, lehet, hogy mégis, Zsófika, igen, ott kapcsolod el, légy szíves. Tehát az első válasz, az föltehető válaszok e köré csoportosulnának, hogy a Biblia nem tudományos könyv, tehát tudományos dolgokban semmi mondani valója nincs. Így az általánosságokon túl én azt hiszem, hogy a hétköznapi életben is találkozunk ezzel, hiszen megdöbbentő sokszor az, még hát gyülekezetben is, hogy értelmiségi emberek, akik bizonyos tudásnak a birtokában vannak, a templomban rendkívül ige hűek próbálnak lenni, és a munkapadnál, a laborban, vagy a számítógépnél pedig rendkívüli módon világiak. Így tehát ez az első válasz, amit itt általánosságban összefoglaltam, azt hiszem, hogy nem meglepő. A harmadik, a Bibliát szó szerint kell venni, mondják sokan, tehát minden tekintetben illetékes, tudományos dolgokban is. Úgy érzem, hogy ez is egy kisebb, nagyobb fokú túlzás, hiszen ebben is érezzük, hogy van bizonyos mértékű megbicsaklás. Nem teljesen lehet azt mondani, bármilyen hívő szívvel is nézzük, különösképpen akkor nem, ha a tankönyvnek a kategóriáját, vagy a tankönyvvel kapcsolatos elvárásokat nézzük, hogy a Biblia az hát bizony nem minden dologban, főleg nem a részletekben. A harmadik ebben az esetben a kettő között lévő, tehát a második, a Bibliát bizonyos dolgokban figyelembe lehet venni, mert az élet egyes részleteihez van köze, főleg a lelki vonatkozású dolgokhoz. Ebben is van igazság, de azt gondolom, hogy mind a három válasz nem fedi a valóságot. Helyesebben fedi a valóságot, de nem ad választ az alapvető kérdésünkre, hogy természetesen is könyve a Biblia. Mielőtt a részletekbe belemennénk, nézzük meg egy picit tankönyvízűen, hogy mi is a tudománynak a célja. A tudomány, ahogy ezt legtöbb helyen halljuk, a természet megismerését végzi, feltárja annak törvényeit, megismeri a valóságot, és az emberiség javára igyekszik ezt fordítani. Azt gondolom, hogy ez szép cél, valamennyien egyet tudunk vele érteni, és elvileg körülbelül ez a meghatározás állja is a helyét. A tudomány módszereit, eredményeit, a törvényeket tankönyvekkel tanuljuk meg, tudjuk, vannak különböző szintűek, hiszen már egészen kisgyermekeknek is nagyon ügyes kis könyveket lehet adni, amiből nagyon sok mindent megtanulnak, egészen az egyetemi jegyzetekig. Elvileg a Biblia is igényt tarthatna a tankönyv minősítésre, hiszen a Biblia Isten kijelentése a héten is többször hallottuk, az életkönyve, sőt, mi több, tegnap este Istennek legyen hála, hozzátette elődöt adunk, hogy az örök életkönyve. Tehát, ha ez igaz, már pedig a Biblia üzenetéből ez sugárzik felénk, ez igaz, akkor bizonyos mértékű, hát, tanításra való könyvről is lehet itt szó. Külön örülök a 2 Timóteus 3.16-nak két estén is hallottunk egészen komoly exegézist ezzel kapcsolatban. Ugye a Biblia itt is kijelenti magáról több helyen is, hogy igen, alkalmas arra, hogy ismereteket szerezzen belőle az ember, sőt, mi több, ahogy a 2 Timóteus 3.16 végén olvasjuk, felkészült legyen az ember. Most egy nagyon durva dologgal váltok. A vallás ópium a népnek. Én azt hiszem, hogy akik itt vannak, még én magam is szó szerint ugyanígy tanultam, tanították a marxizmus klasszikusai, elsősorban Marx-tól származik ez a mondat, és ez nagyon durván kiélezi mindazt, amit idáig elmondtam, és esetleg úgy gondolja valaki is, hogy itt a Biblia és a tudomány között azért próbálunk valami kis egészséges kompromisszumra jutni. Hát ez a mondat, ez a félmondat ebben nagyon csúnyán belerondít, hogy finoman fogalmazzak. És azt is meg kell mondanunk, hogy sajnálatosan a jelenlegi társadalomnak nem elsősorban az a bizonyos 50-60 év, mert az a társadalom, ami nem ez alatt nyögött, ott is ugyanezeket a jeleket lehet találni. Bizony, ez a jelentős, vallásos, helyesebben mondjam inkább úgy, Biblia ellenes kijelentés, illetve filozófia, életfilozófia erősen bennünk van. Felfedezzük nyomait, őszintén bízom benne, hogy csak nyomait. Nos tehát, ennyire ellentétes a tudomány és a Biblia viszonya? Azt kell mondanunk, nem, különösképpen annak árnyékában, hogy a reformáció ünnepétől csak néhány napra vagyunk, és a reformáció volt az, amely nem csak hogy leporolta, hanem keményen, nagyon céltudatosan rámutatott a Bibliának az értékei, sőt, mi több, mint itt az első megállapításban látjuk, a Biblia tanításából egyértelműen kiderül, hogy a megváltás a természetre is kiterjed. A római levélben, de Jézus is beszél arról, hogy a bűneset nem csak az emberre terjed ki, hanem a természetet is megrontotta, nyögve várja a teremtett világ is a megváltót. Calvin, és ez a mondat előkerült a héten másik estén is, Calvin írja azt, hogy a Szentírás az a szemüveg, amellyel kibetűzhetjük a természetből az isteni gondolatokat. Hát ez is azt mutatja, hogy a Szentírás egy amolyan szent könyv, amit lelki dolgokban nagyon érdemes forgatni, de abban a pillanatban, amikor természettudományos vagy az élettel kapcsolatos dolgok jönnek elő, most természettudományos értelemben mondom, nem elsősorban lelki értelemben, akkor vessük azt a sudba, hiszen csodálatosan van megfogalmazva a Szentírás, az a szemüveg, amellyel kibetűzhetjük a természetből az Isten gondolatait. A második fontos állítás, amit szintén a reformáció hozott igen komolyan elénk, és a Bibliának a másik nagyon fontos üzenete témánkkal kapcsolatban, hogy nem csak az egyház, hanem a világ is Isten birodalma. Tehát nem csak a lelkeknek az ura, ami teremtünk, mint ahogy a teremtésnek sem ez volt az egyetlen lényege, hiszen a teremtés, a genezis is, ugye az egész világ mindenségről szól, benne az élőlényekről, és csúcsán az emberrel. A harmadik ilyen fontos állítás, hogy egyértelmű a Biblia tanításából, hogy kétféle emberi tudat van. Van az újjászületett, és a nem újjászületett embernek a tudata. Ha ezt is elfogadjuk, már pedig a Biblia nagyon határozott, éles határt hoz a kettő között, akkor egyértelműnek kell lenni, hogy bizonyos dolgokat, amit látunk vagy tanulunk, azt alapvetően kétféle perspektívából lehet látni. Lehet látni egy újjászületett perspektívából, és egy óemberi, nem újjászületett perspektívából. Ez egy kicsit közelebb visz a helyzet feloldásához minket, amit idáig feszültséget próbáltam felvázolni, hogy akkor most tudomány és Biblia között tulajdonképpen milyen viszony is lehetséges. Most akkor próbáljuk feltenni a Biblia szemüvegét, és nézzünk szét a természetben. Két alapvető szót írtam ide, ami köré a következő fél órában, 40 percben szeretném a dolgot fűzni. Az egyik a tökéletes, a másik pedig a célszerű. Két különböző színnel is írtam. A tökéletes, úgy gondolom, hogy mondhatjuk egy bibliai fogalomnak, bár azt hiszem, Zoltán majd kisegít maga a szó, lehet, hogy nem fordul olyan sokat elő a Bibliában, de a jó, amiért a teremtésnél is mond az Úr, az igen. És mi magunk is sokszor használjuk számtalan ügyes dologra, a természetet csodálva, hogy igen, hát ez tökéletes. Ezzel ellentétben van egy tudományos fogalom, ez pedig a célszerű. Ma nem teremtésről és evolúciókritikáról fogunk beszélni, de kénytelenek vagyunk érinteni, hiszen az egész tudományt átszövi, élő és élettelen természettudomány, ugye a célszerűség fogalma, hiszen az evolúciónak a motorja, a kifejlődésnek a motorja a célszerűség. Csak az fejlődik tovább, az meg tovább, ami használódik, ami célhoz vezet egy bizonyos túlélésben, egy bizonyos harcban, egy bizonyos biokémiai molekula megmaradásában vagy elterjedésében. Tehát a tökéletes és célszerű, a következő percekben sokat fogok erre utalni. Mint ahogy itt is írjuk, írom, az evolúció egyik alapdogmája a célszerűség. Csak az fejlődik tovább, ami célszerű. A sok célszerű kiválogatásában az evolúció a rendteremtő tényező, azaz a szelekció. Tehát a sok célszerűség, ugye a kifejlődéshez nagyon sok variabilitás kell, ahogy a szakma mondja, rendkívül nagy genetikai variabilitás, és majd a szelekció kiválasztja a sok kínálkozó lehetőségből a legcélszerűbbet. Nos, ha belenézünk a természetbe, és sajnos, hogy a nem annyira tökéletes a kép, mint az én monitoromon, talán ajánlom is, akik közel vannak a laptophoz, azok inkább ide kukucskáljanak, mert ez a kép itt egészen tökéletes. Hoppá! Most már nem annyira. Pillanat türelmet kérek. Igen. Orchideákat látunk. Csodálatos változatosság. Mindjárt meg is kérdezhetjük. Ragyogó szépség látta, hogy célszerű ez a szépség. Mi ebben a célszerű? Meg is merem kockáztatni, mint ahogy oda van írva, ez nem célszerű, hanem tökéletes. Ha a célszerűséget nézzük, akkor felvethetjük a kérdést, hogy azon túl, hogy a mennyasszonyoknak az álma egy orchidea csokor, de a természetnek mivele a célja? Hiszen magára a növény egy pitypang, egy nagyon egyszerű útpartján növő fű is, nagyszerűen tud szaporodni egy olyan jellegtelen virággal, amit észesen veszünk. Hát mi a természetnek a célja azzal, hogy ilyen szép dolgot teremtsen? Nem tűnik ez már célszerűnek, hiszen tényleg azt kell mondanom, majd lesz azért lenne egy-két ellenpélda is, hogy hát valóban a mennyasszonyokon kívül nem sokan használják. Célszerű szépség ez? Ha tovább megyünk, még mindig az orchideák világánál maradva, akkor itt látunk egy rendkívül érdekes fajt, a vödrös orchideát, és ez azért nevezik vödrös orchideának, mert itt a baloldali képen, ahol ez a sárga, szinte már alaktalannak látszó virág, alulról látszik itt egy kicsit jobb oldalt alulról, ez a nagy bugyor, ezt nevezi a magyar név vödörnek, és ez nem véletlen, hiszen ebbe a vödörbe víz van. Nem nektár, ebbe egyszerű víz van, amit az orchidea, ott a felső, ahogy látszik, fölülről jön le az a szár, ott választ ki, és csepeg bele azon a kis, majdnem vízcsapnak tűnő kis csonkon keresztül. Mutatom is mindjárt, hogyha világítani fog ez. Bízom benne, igen. Tehát itt a szépen csöpög bele. Most annyira érdekes ez a szerkezet, hogy persze, hogyha ez túl csöpögne, hát a végén tönkreteszi a virágot, leszakad. Van ezen a kis bugyorszerű részen egy pici kis nyílás, hogy amikor a víz túl csöpög, vagyis már több van, akkor itt ez eltávozik. Azaz egy rendkívül finom mérleg, szinte milligram pontosságú mérleg áll be. Nos, amikor, aki a virágnak a szerkezetét bővebben szereti tanulmányozni, itt ezen a jobb oldali képen feliratokkal együtt láthatja is, nos, a varázsos dolog az benne, hogy amikor a megporzó rovarok érkeznek, akkor itt, ahol ez a vízcsapszerű, nos természetesen nem az, csak a kiválasztásnak ez egy helye, a rovarok ide szállnak, sőt, mert ezen a részen egy nagyon ízletes szöveti rész van, és ezt fogyasztják, rágják úgy annyira, hogy tülekedés van a virág körül, és ahogy tülekednek, egy némely szerencsétlen rovar megcsúszik, ezt az is segíti, hogy ott szinte egy ilyen csúszdaszerű szituáció van, és belepottyan ebbe a vödörbe. Amikor belepottyan ebbe a vödörbe, akkor látni fogjuk itt a következő ábrán, amely a működést elmagyarázza, hogy itt a rovar érkezik, itt tülekednek, belepottyan, és már is beleesett a vízbe. Természetesen a vízbe nem tud úszni, elkezd egy kicsit kapálózni, de nem sokára észreveszi, sőt, miszöbb röpülni se tud, mert már vizes a szárnya, hogy van ezen a vödrön itt egy olyan nyílás, ahol ő ki tud menni. Ő itt ki is kászálódik nagy nehezen, és ahogy kijön, miközben küzd az életéért, hogy tovább röpüljön, itt vannak a megporzáshoz szükséges bibei és portok, és hozzádörgölődik, és mivel a rovarnak az emlékezete ebben a drámai helyzetben nem olyan jó, mint az emberé, már is száll a következő ugyanilyen virágra, és amikor ott is kijön, a másik virágnak a bibéjét szépen megporozza azzal, hogy az ő testén, a szőrzetén ott vannak a pollenszemek, és így elvégzi a megporzást. Nos, láthatjuk ezeken a virágokon egyébként, hogy ez az orchidea milyen formagazdag, van ennek fehér változata, színes változata, és a többi, és a többi. Megint megkérdezhetjük, hogy mi ebben a célszerű? Rá is mondhatjuk, igen, ez nem célszerű már, hanem tökéletes egyrészt. Azért nem célszerű, mert nem látjuk a megporzásnak a rendszere, egyáltalán nem kívánja ezt a borzasztó, bonyolult dolgokat, amin itt átmentünk, hiszen ennél a természetben sokkal egyszerűbb és célszerűbb megoldások vannak. Itt egy egészen különleges dolog áll előttünk, amelynek csak kicsi részletét magyaráztam el. Menjünk vissza akkor még egyszer ehhez a vödrös kankalinhoz, vödrös orchideához. Hogyan képzelhető el, hogy ez az előző elmés rendszer, amit vázatosan áttekintettünk, fokozatosan fejlődött ki? Hiszen csak a vázlatban is utaltam arra, hogy van ott egy csúszda, ott van a fürdő, ott van a menekülő nyílás, ott van közben a beporzás, és kezdődik minden előről. Minden előről ugyanúgy, mert a rovar számtalan ilyen virágot meglátogat egy nap. Ha egy kis részfeladat ebben a rendszerben nem működik, például a fürdő kiszárad, vagy a virág valamilyen ok miatt nem tudja azt a nedvet kiválasztani, amiből ez a víz oda belecsorog, már is a rendszer megbukott, azaz az összes többi elem sem működik. Mégis működik a rendszer, de ha nem működne, akkor természetesen a növény kipusztul, mert nincs megtermékenyítés, nincs utód. Ezek a virágok viszont változatlan gyönyörűséggel évtizedek, talán merem állítani, hogy évezredek óta ugyanilyen pompájukban és szépségükben tündökölnek és működnek. Ha még azt is hozzátennénk, hogy az orchideát megporzó rovarok életében olyan csodálatos dolgokról is cikkeznek a rovarászok, hogy van olyan rovar, ahol a hím példány két héttel tovább él. Azaz két héttel korább születik meg, mert a virágokat az alapján látogatja, hogy a nőstének az illata van a virágon. Ezt a virágot meglátogatja, a beporzást elvégzi, és miután ez a beporzás sok megtörténtek, majd a nőstén egyedek csak akkor születnek meg, és akkor viszont már nem a virágot látogatja a rovar, hanem a párját látogatja a rovar, viszont előtte két hétig gazdagon elvégezte azt a feladatot, amit számára a természet adott. Szeretném megkérdezni a kedves testvéreket, hogy föl tudják-e fedezni, hogy itt milyen rovarok porozzák meg ezt a virágot. Valaki, aki hát a rovarok területén ismerős, meg tudja mondani. Még jobb, mondom, ha itt a laptopon nézi valaki, mert itt egészen brilliáns, sajnos itt egy kis szín probléma van. Nos, nem légyről van itt szó, hanem ez is virág, ez is egy orchidea, és ebben az a különlegesség, hogy ez egy olyan orchidea, ami Magyarországon is él, itt van a magyar neve. Sokan azt gondolják, hogy el kell utazni azért Afrikába vagy a trópusokra, hogy orchideát lássanak. Hát a fűvészkerten kívül, ha Dunatisza közén vagy a Keszthelyi hegységben, Dunántúlon több helyen is a légybangót és többféle bangót lehet látni, és arról nevezik el a bangókat, hogy a virág azt a állatot hogyan formázza. Ez légybangó, hiszen ezt a légyfajt, ami így néz ki, még egyszer mondom, inkább ilyen bíbor, püspöklila, mint itt a képernyőn látszik, nem pedig ilyen sötétes, de van dongó, bangó és különböző rovarokról elnevezett, mert a virág ezt formázza. Nos hát, a latin nevében is benne van, hogy ez Orchis insectifera, tehát a rovarokat formázó orchideáról van szó. Tehát még szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kiskunsági Nemzeti Parkban, aki vezetővel megy, az meg fogja ezt mutatni. Rendkívül sok találgatás volt a botanika évszázadai során, hogy mi ennek a célja. Először azt gondolták, amikor még nem tudták, hogy ez a növény, ez önbeporzó vagy idegenmegporzó, az volt a filozófia, hogy igen, ez egy önbeporzó faj, és ugye az önbeporzó fajoknak nincs arra szükségük, hogy rovar vagy szél vagy bármilyen úton megporzás történjen, hanem ezért úgy alakult a célszerűség a kifejlődés során, hogy a virág rovar formát vett fel, hogy messziről lássák a rovarok, hogy ide már nem kell jönni, ez már el van végezve. Csak aztán kiderült, hogy ez a rovar, ez a növényfaj, ez nem önmegtermékenyülő, hanem idegen megporzó. Tehát ez a feltevés nem igaz. Méghozzá, tehát újra kérdezem, mi a célszerűség ebben, hogy rovart mintáz a virág. Sőt, amikor a rovar megporozza, a fejét bedugja, akkor egy kis csappantyú ráüt a fejére, két oldalról összefogja, és ebben a pillanatban ez a két portok fél, ami összefogja a fejét, a feje portokkal lesz tele, helyesebben pollen szemmel, és miután a rovar kirántja a fejét, viszi magával a portokot és a pollen szemeket, és megy a másik virágra, és már is elvégzi a megporzást. Nos, hát akkor itt ennél a légybangónál is mi hát a természetes, mi hát a célszerű? Persze, most, hogy már kigyönyörködtük magunkat az orchideákba, gondolhatnánk, hogy persze a természet egyszer vagy kétszer, bár a virágrajongók nagyon jól tudják, hogy az orchideák családjánál szélesebb rokonsági kör alig van, több ezer faj, gyönyörűséges faj, természetesen nem mind ilyen rovarutánzó létezik. Nos, egy másik ilyen példát hozok a növényvilágból, ez egy, azt lehet mondani, erdei gyomnövény, erdei nebáncsvirág a neve egyébként, van a nebáncsvirágnak nemesített változata, talán még a kertünkben is előfordul, majd mindjárt látjuk a virágot. Itt van az egyik virág oldalnézetben, ez is egy furcsa képlet. Ennek hát itt egy ilyen szintén eléggé kiszélesedő zsákja van, viszont itt van neki egy sarkantyúja, és ennek a sarkantyúnak a legmélyén ott van a nektár. Tehát ennek illata van, és ez csalogatja a rovarokat. Itt látható szembe ez a virág, oly mértékben csalogatja, itt van a virágnak az eleje, amit hát ha szemből nézzük, akkor a rovarok innen érzik ebben a sarkantyúkában lévő illatot, és tülekednek ide előre. Sőt, mi többit látszik is, amikor a virág még fiatal, mondjuk egy hétfői nap, akkor itt, ahol ezek a bordó pontok látszanak, ott vannak a portokoknak a fejei, és a rovar, ahogy tülekedik befelé, hogy elérje a finom nektárt, akkor látja, hogy ő helyesebben akkor elvégzi a portokokhoz való dörgölődést, és utána ő kiszáll és megy a másik virághoz. Ennél a virágnál is egy különleges dolog van, mert itt látszik, hogy itt van a bibe. De mivel ez is egy idegen megporzó faj, a természet úgy védekezik helyesebben, úgy teremtette az Úr, hogy a hímvirágok, azaz a pollen, az hamarabb jelenik meg, amikor itt a piros pontok helyén ott vannak a pollenek, akkor még a bibe nem fejlődik úgy, mint itt. akkor összeszedi a rovar a port, megy a következőhöz, ott, ahol már a portokok elszáradtak, és már a bibe kifejlődött, mint itt látható, és hozzádörgölődik, megtörténik a megporzás. És itt látható az, hogy ebben az esetben, amikor már a bibe ilyen fejlett, akkor már, mivel az előző esetben a rovarok már a portokos részt elrongálták, itt vannak a pettyek, amelyek hívogatják a rovar, de ez már álpetty, itt nem portok van, itt már nincs semmi, hanem csak az illat van, az irányjelző, hogy erre gyere, és utána természetesen hozzáér a bibéhez és megporozza. Hát itt megint megkérdezzük, hogy mi ebben a célszerű, hiszen ez a rendszer újra egy nagyon szép, nagyon szofisztikált, bámulatra méltó, és nagyon-nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ezek az elemek, amiről beszéltem itt, a nektár, a két különböző porzási rendszer, a hím és nő virágnak a 2-3 nappal való beérésében eltolódása, ez egy csodálatos valami ennél a erdei nebáncs virágnál. Aztán, ha tovább megyünk, ha itt lenne a nagyobbik unokám, akkor mindjárt mondaná, hogy itt vannak a pillák. Hát a pillangók azok megint egy különleges teremtményei az Úrnak, és azt mondhatjuk, hogy hát igen, itt luxus mintázat van, túlinformáció, hiszen ilyen formagazdagságra, ilyen véghetetlen szín orgiára újra csak nincs szükség. Már csak ha a pillangókat figyeljük, akkor is, hiszen itt van középen egy káposzta lepke, ami dekorációjában a fecskefarkú lepkével fel sem veszi a versenyt, hiszen a fehér színen kívül alig van rajta két-két pötty. Annak ellenére sokszor számunkra ez is egy nagyon szép. Nagyon sok olyan lepke van, amely teljesen jellegtelen, egyáltalán nem hívja fel magára a figyelmet. Tehát megint nem vehetjük azt, hogy igen, a célszerűség, az életben való maradás hívta fel erre a fajra, ezért kell olyan végtelen szín és színgazdagnak lenni. Na most, ha figyelembe vesszük azt, hogy a lepkéknek a szárnyán ezek a minták egészen különlegesek, ugye ezeket pikkelyeknek nevezik, és egy négyzetmilliméter területen 600 pikkely van. Az informatikusoknak külön már gondolom örülnek is, azt is lehetne mondani, hogy pixel. Hasonló ez, mint a tévé, vagy itt ez a monitor. A Tibor meg tudná mondani, hogy itt hány pontoska van. Mennyi van ezen most, Tibor, körülbelül? Nem, nincs itt a Tibor. Ha jól tudom, akkor olyan 1200. Tehát ez 2 négyzet milliméter területnek felel meg pillangó szárnyba, és azért nevezik pikkelyeknek, mert ezt úgy kell elképzelni, mint a háztető, a különböző rétegek egymáson vannak, és a szín nem úgy van a pillangónak a szárnyán, hogy ott egy pixelpont, mint a tévén egy piros, és ha sok piros pont van, akkor piros színt látunk a tévén, hanem különböző egymásra csúszásokból a különböző színek interferenciája adja ezt a színt. Na most, hogy ez az interferencia mennyire tökéletes, az látjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy egyszer ezt a kartfarkú lepkét itt sárgának látom, máskor meg lilának, nem erről van szó. Ez mindig sárga, ott, ahol sárga, és mindig fekete, ott, ahol fekete. Tehát újra megkérdezhetjük, hogy mi ebben a szépségben a célszerű. Hadd tegyem hozzá, azt is meg lehet zárójelbe egyezni, ez már nem célszerű, ez egyszerűen tökéletes. Aztán van egy másik pókhálós lepke, ezt valamennyien ismerjük, azt hiszem különösképpen a nyári változatát. Egészen különleges dologról van szó, egy lepkefaj, amely tavasszal így néz ki, és ősszel, helyesebben nyáron így néz ki. Ha egy rovarász hozzááll, és az elején meg is tévesztett a rovar szakértőket, mert azt gondolták, hogy itt két fajról van szó. Nem erről van szó, arról van szó, hogy tavasszal amikor a megvilágítási idő még rövidebb, tehát a nappalhoz, akkor a teljes kifejlődés során annyi, egy bizonyos mennyiségű fény ilyen szint vált ki a lepkének a szárnyán. Aztán nyáron, júliusban, amikor itt Európában, Közép-Európában körülbelül a legkiegyenlítettebb és a leghosszabb nappalok vannak, akkor ez a lepke teljesen más színű, látjuk, hogy fekete. Ugyanarról a fajról van szó. Megint meg lehet kérdezni, hogy mi a szépség célszerűsége. És itt most már hagy interferáljak egy kicsit a tegnapi előadásra, akik nem voltak itt, azok valójában nagyon bánhatják a tegnap estét, hiszen mi a szépség célszerűsége? A szépség célszerűsége az Isten rejtett titkának felragyogása. Ezzel szemben két rendkívül ismert tudóst hagy említsek, Jakob Monod, aki az enzim működésnek a koronázatlan királya, de rendkívül éles evolucionista, és ugye ő is azt mondja, hogy a véletlen, és csak is a véletlen, ami a természetben a továbbvivő erő, és Richard Dawkins, aki angliai kutató, és ma is meglehetősen nagy hanggal hirdeti a evolucionizmust, őnála pedig természetesen a véletlen mellett még ugye a vak véletlen, tehát minden szervezés és minden organizálás nélkül, amit ők hangsúlyoznak. Aztán, hogy az állatvilágba is tovább menjünk, a szelekció az egyetlen rendteremtő erő, mint ahogy már előbb utaltam rá, a gondolat egyébként Huxley-től származik, és most megkérdezhetjük, hogy a csíkozás álcázás vagy figyelemfelkeltés, ugyanis a zebra is nagy zavarokat okozott az állattanászoknak, hiszen egy olyan fajról, több zebrafaj is létezik, de azért nem olyan gazdag ez a család, óriási kérdés. Először azt gondolták, és az volt a nézet, hogy ezzel a színnel a zebra beintegrálódik a természetben, de hát ez a nézet nem sokáig tartotta magát, mert ez nem túlzottan rejtőzködő szín. Utána az volt, hogy nem, ez a felkeltésnek, a figyelemfelkeltésnek a célja, hiszen a kis zebra csak úgy tud megmaradni, amikor elkóborol a szüleitől, hogy messziről, a szavanna széléről is látja, hogy ott vannak a papáik, és oda kell rohanni, vagy az anya szalad érte. De hát aztán még mindig nagy probléma volt, hogy de hát honnan van ez a végtelen szabályos és olyan elvágólagosan, nincs itt semmi átmenet, nincs itt semmi harmónia két, már harmonikus átmenet a szén két szín között, sőt, mi több, ugye ugyanarra a fajra, ugye ugyanaz a mintázat. Először azt gondolták, hát persze, azért van ez, mert aki már látta az unokáját, ugye a nőgyógyászaton készített fényképen, hát ott is látjuk, hogy milyen ráncos a kicsinek a bőre még az anya méhében, nem meg talán még a szülés pillanatában is, és hát a zebra is azért ráncos, úgy gondolták, hogy a ráncok mélyén lesz fekete, és a ráncok tetején pedig fehér. Nos, ez a nézet sem tartotta túlzottan sokáig magát. Egy különleges dolog van ez mögött, de mielőtt válaszolnánk, ugye szintén megkérdezzük, hát akkor miért is csíkos a zebra? Vagy miért a tölgyfának ilyen különlegesen szép, karélyos a levele, még mellette a gyertyáné ilyen végtelen, szigorú, rigorózus rendben csodálatosan fűrészelt. Hát miért karélyos és miért fűrészelt? Hiszen az ökológusok nagyon jól tudják, hogy a cseres, gyertyános tölgyesek milyen nagyszerű ökológiai együttest alkotnak, és hát a két levéltípus között, ha a kifejlődést nézzük, talán arra lehetne gyanítani, hogy igen, hát az egyik az egy a túlélésnek a módszere. Nos, ismét nem tudunk rá válaszolni, vagy ugye juhar a újszegedi parknak csodálatos juharfáiba, és a főleg a levelekben most is tudunk gyönyörködni. Hát miért ilyen ilyen mélyen bevágott karéjú ez a levél. Miért? Az élőlények megjelenési sokfélesége, azt gondolom nyugodtan mondhatjuk, túlmutat azon, ami a túléléshez szükséges. Túlmutat azon a célszerűségen, ami nyilvánvalóan nagyon sok, igaz, nagyon sok esetben igaz. Nyilván azért van szárnya a pillangónak, hogy röpülni tudjon, de hogy miért annyira dekoratív, azért itt már egy kicsit elbizonytalanodunk. Tehát a célszerűséget nem szeretném megcáfolni, csak ennek a mindenható hatalmát egy kicsit körbeárnyalni. A cél nélküli jellegzetességekben a teremtő bensőségessége, az egyén fontossága, az egyed fontossága és a szépség ajándéka jelenik meg. Egy picit időzzünk el ezen. A teremtő bensőségessége mit jelent ez? Nagyon szépen harmonizál a Bibliának az üzenetével. Az a bensőségesség, az az intim kapcsolat, ami a teremtő és a teremtett egyet között van. Ez a kommunikáció. A teremtőnek egyáltalán nem mindegy, hogy az a faj, de ezen belül nyugodtan mondhatjuk, az az egyén hogyan néz ki, vagy hogyan él. Ezért az egyén fontossága, az egyednek a fontossága az élő világra nézve. Számtalan helyen a Biblia nem többes számban beszél, hanem egyes számban. Ézsaiás, neveden hívtalak, enyém vagy. Tehát te, nem ez a család, nem ez a faj, nem ez a gyülekezet, hanem egyenként, neveden hívtalak, enyém vagy. 121. Zsoltár, ami az én életemben olyan nagyon fontos. Megtart téged az Úr. Nem a feleséged, nem a szomszéd, téged. És ezt számtalan helyen olvashatjuk még, ezt a személyességet, ezt a bensőségességet. Az egyénnek ez a fontossága, rólad van szó. És a harmadik szépséges szó, a bensőséges, a fontos, az egyén fontosságán túl, a szépségnek az ajándéka. Hiszen ezekben, ahol szinte már unásig feltettem a kérdést, hogy miért szép, az a különleges ajándék, hogy azért, mert szép, fel akar ragyogni a teremtésnek nagyon-nagyon sok csodája, mind az élővilágban, mind a teremtett élettelen világban, és az emberek, az 5 milliárdnyi embernél egyen-egyenként is. Van persze erre a szépségre, ezekre, amit elmondtam, és csak hát nagyon pici időhiánya miatt nagyon kevés példát tudom hozni, genetikai magyarázat is. Miért? Miért olyan a zebra? Hát azért, mert a genetikai információ, ami a kromoszómákban van, az tartalmazza azt az információt, hogy az a zebra az csíkos lesz, a kartfarkú pillangónak sárga, pirosas és fekete szárnya, és mindig ugyanott van a sárga szín, és mindig ugyanott van a fekete szín. Nem szeretnék átmenni most a genetikára, de egyetlen egy példát mégis hadd hozzak. A genetikai információ, ma már ezt mindenki tudja, ebbe az úgynevezett kettő spirálba van, olyan ez, mint egy két bicikli rugó egymásba csúszva, és itt arra fantasztikus dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a genetikai információ például az ember esetében, ha ezt a DNS szálat kihúznánk, és a 42 kromoszómánkat egymáshoz kapcsolnánk, akkor ez körülbelül 2 méter hosszú madzag lenne. A valóságban azt tudjuk, hogy ez jó néhány kromoszómára van található, de a kromoszómák csak akkor, amikor a sejt osztódik. Most el tudjuk képzelni, kedves testvérek, hogy valamennyien itt, akik itt ülünk, de még rajtunk kívül az élővilág is, ugye mindig 2 egyesülő sejt, ami a petesejtben történik, ami egy sejt osztódásából származik. Amíg nyugdíjba megyünk, közismert az is, hogy körülbelül néhány év, 5-6-7-8-10 év, amikor egy emberi szervezetnek az összes sejte kicserélődik, hányszor kell ehhez egy élet során osztódni? Nos, ami az első sejtből kiindulva, nos, a genetika azt csinálja meg, hogy minden osztódásnál, ezek a osztódás után a kromoszómák a sejtmagba egybegyűlnek. És amikor az osztódásra felkészül a sejt, csak akkor alakulnak ki a kromoszómák. Az osztódás megtörténik, jól tudjuk, megduplázódik a genetikai anyag, szétválik, és így tovább. A fantasztikus az benne, hogy ez a genetikai anyag mindig ugyanúgy, ez a hosszú DNS szál, itt a méretekre szeretnék csak utalni, ugye egy nanométer, ma már ugye a nanotechnológiáról beszélünk úton, útfélen, egy nanométer az 10^-9 méter, tehát az egyet visszük balra szépen a tizedes veszőt, ugye itt ez a DNS spirálnak 2 nanométer az átmérője, nos, amikor ez összepakolódik, ez a hosszú szál, hogy a kromoszómák miután felbomlanak, becsomagolódhassanak a sejtmagba, ugye ami mikroméretű, tehát egy sejtnek az átmérője 30-40 mikrométer mindössze. Amikor összepakolódik, ugye akkor fantasztikus ez a szál, ahogy egymásra rakódik, és ez mindig ugyanúgy rakódik össze. Máskor szoktam szemléltetésnek ilyenkor hozni egy madzagot, és leejtem. És ugye akkor mindig megkérdezem, hogy valaki meg tudná-e azt csinálni, hogy amikor leesik az a madzag, és hát ugye így, hogy össze, hogy még egyszer úgy leejteni, hogy ugyanaz a formula legyen. Azt hiszem, hogy akármilyen avantgárd művész valaki, és 100 000 évig csinálja, 2-szer ugyanazt a formát, nem. A kromoszóma mindig ugyanúgy, tehát ahogy össze, bizony ezek mindig ugyanúgy, ahogy itt látható, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a véletlen folytán hogyan történhet ennek a DNS-nek az ilyen végtelen konzervatív módon csomagolása, ezután már csak pudinga, vagyis igen, pudinga tortán, hogy a genetikai információ sem változik. Menjünk tovább. Itt feszül fölöttünk már majdnem egy órája a kérdés, hogy a természettudományos könyv a Biblia? Hadd válaszoljak, a Biblia nem természettudományos könyv. De a Bibliában benne vannak azok a természettudományos alapelvek, irányok, ahogyan egy újjászületett gondolkodó embernek viszonyulni kell a természethez, a természettudományhoz. Azért mutattam rá, csak 2 ilyen alapvető fogalomra, hogy a célszerűség, amelyet a biológiában a kifejlődés, az evolúciósan nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, és a tökéletest. A tökéletes egyébként, azon túl, hogy egy bibliai fogalom is lehetne, Darwin is foglalkozott vele, és utána felhívták még akkoriban kutatótársaira a figyelmet, és Darwin azt mondta, ha a kifejlődés során egyszer is megjelenik valahol egy tökéletes szervezet, az az én elméletemnek a végét, összeomlását jelenti. Miért? Mert a tökéletes az nem tud továbbfejlődni. Ha valami tökéletes, és itt most visszamennék a genezisre, a teremtés során az Úr utal rá, hogy ez jó. És egy picit túltupírozva a szót, bátorkodom a jót és a tökéletes közé most egyenlőségjelet tenni. Ezzel a idézettel szeretnék búcsúzni. A természet örökkönyvét forgatni ne szűnjél. Benne az Istennek képe leírva vagyon. Ezt nem Calvin mondta, Calvin egy hasonló mondatot mondott. Ez Vörösmarty Mihály. Úgy gondolom, úgy hiszem, legalábbis remélem, hogy nem csak művében, hanem személyiségében, szívében is ez volt. A természet örökkönyvét forgatni ne szűnjél, benne az Istennek képe leírva vagyon. Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
köszönjük szépen a előadást, és reménységünk szerint ma este is lesz egy-két kérdés. Szeretnénk erre most is időt hagyni. Ha valakibe fölmerült valami, nem egy másik előadás, hanem kérdés, akkor ezt próbáljuk megfogalmazni. Jól értettük, hogy tehát a Biblia az nem egy geológia könyv, vagy nem egy biológia könyv, nem egy fizika könyv, de van benne olyan információ, amit az egyes tudományokat művelő tudós, vagy egyszerű ember is elsajátíthat, és mint egy szemüveget föltehet, és azon keresztül nézhet körül a saját szakterületén, vagy egyáltalán a természetben. Jól értettem? Vagy?
Igen, én azt hiszem, hogy ezen a fogalmon, amire most visszamentem, érdemes talán elrágódni, hiszen olyan értelemben nem mondhatjuk a Bibliát természettudományos könyvnek, hogy megnézzük azt a képletet, amely alapján kiszámítható, hogy a pízai ferdetorony mikor fog eldőlni. Arra sem alkalmas a Biblia, hogy megmondjuk, hogy ez vagy az a növényfaj mikor fog kihalni. De arra például alkalmas, hogy ez vagy az az újfaj mikor fog megjelenni, mert egyértelműen kijelentett a Biblia teremtésben, hogy az egyszer és mindenkorra lezárult, és ezért bátorkodunk ott írni ezt, hogy azok az alapelvek, irányok. Hiszen nem lehetséges az, hogy a könyvek könyve, a Biblia, az Istennek a kijelentése, az a természet törvényeinek ellentmond. Sőt, egyetlen egy dolgot tudunk csak, nem csak megkockáztatni, hanem kijelenteni, az, hogy az Isten törvényei, a Biblia kijelentései a természetben lévő dolgokkal harmóniában. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy itt valami véghetetlen konzervativizmus van, hiszen a variabilitás, ami egyébként a természetben benne van, azon túl, hogy egy-egy fecske vagy zebrafaj, az kísérletiesen hasonlít a fajt alkotó populációnak az egyedei egymáshoz, de mégis mindenki meg tudja különböztetni őket, hiszen mi is ebben a több mint 5 milliárd emberben, hát két egyforma ember alig van, még jól tudjuk az egypetélyű ikrek is, ahogy haladnak előre, azok is, hát hol vagytok lányok? Szóval csak én nem tudlak benneteket megkülönböztetni, de most már én is meg tudlak. Tehát a variabilitás és a konzervat, tehát a konzervatív genetikai anyag továbbadása, a faj karakterének a megtartása, ez végtelen, keményen, konzervatív módon adódik tovább, és ugye bátorkodom is megjegyezni azt, amit ugye sokan esetleg vitatnak, és hát ugye az evolúciós nézettel alapvetően ellentmond, hogy új fajok nem keletkeznek. Az, hogy mennyi pusztul ki, azt tudjuk, de új fajok megjelenése, van egy ausztrál geológus, akinek van egy olyan videója, itt a gyülekezetben is kézen volt, az egy nagyon vicces, egyébként nagyon jó pofa, ez a James McKay, egy ilyen szép nagy kobolyk alapba szokott jönni néha előadásra, egy igazi ausztrál prairie man. Ugye a címe az a videónak, hogy élő kövületek világa. Ugye érződik, hogy ha kövület, akkor nem élő. Mert hát a kövület, akkor az... És ugye csodálatosan földolgozza ebbe a videó kazettájába, ez majdnem egy órás, hogy azok a számtalan olyan faj van, amit a tudósok kihaltnak tekintenek, és nagyszerűen meghatározható, hogy ez nem jelen pillanatban is él, ebben nagyon szépen adja a fonákát, hiszen ugye az evolúciónak egy fontos szempontja az, hogy valóban az evolúció előre megy, és fajok halnak ki, és jönnek, az más, hogy azt a sok kihalt fajt, azt nem tudjuk felmutatni. Tehát visszamenve, hogy ne kalandozzunk el, tehát részleteiben a Biblia nem nevezhető természettudományos könyvnek, de alapvető aspektusaiban, alapvető dolgokban a Biblia abszolút irányadó. Az persze szomorú dolog, és éppen ezért visszamennék az egyik első diára, nem lapozok itt most vissza, nem kell megijedni, hogy kétféle gondolkodás van, erről a Biblia tisztán beszél, az újjászületett ember gondolkodása, és a nem újjászületett ember gondolkodása. És ez a kettő egy ugyanazt a témát teljesen másként fogja meg.
Közöl bizonyos
kétségtelen, hogy erről is lehetne beszélgetni, hogy ez hogy van, mint van. Most nem te válaszolsz erre, de én sem akarok válaszolni, csak jelzem, hogy erről is lehetne beszélgetni, hogy ez hogy van, mint van. Nyilván, hogy a Biblia írói konkrét eseteket lehetne föl, mondjuk a lepránál nem tudták, hogy ezt mi okozza, tehát nem ismerték még. És Isten nem közölte velük például ezt. Tehát van a teremtésnél jelentkezik ez a megbízatás az ember részére, hogy a teremtett világot kutassa és ismerje meg. És Isten nem mondta meg ezt, hogy a leprának mi a kiváltó oka. Bizonyos óvintézkedéseket adott a törvénybe, hogy így vagy így lehet, el kellett különíteni őket, ugye? Ami szerintem egy elég fontos dolog a védekezés szempontjából, de nem tárta fel az Úr ezt. Hát és ezt szerintem minden tudománnyal kapcsolatban, vagy nem csak az orvostudománnyal kapcsolatban hagyott az embernek feladatot, hanem akár a biológiával, fizikával, matematikával, az embernek használnia kell az értelmét arra, hogy megismerje a teremtett világnak a jelenségeit, a dolgait. És a dolgok mélyére hatoljon. És úgy gondolom, hogy hála Istennek, hogy az ember kutatta a leprát is, és eljutott oda. Én úgy gondolom, hogy Istennek a kegyelméből, hogy megtalálta bizonyos, én nem vagyok orvos, de úgy tudom, hogy bizonyos lepráknak megvan a gyógyszere. Tehát tudják most már gyógyítani, vagy megelőzni. Eljutottunk ide, de az is igaz, hogy maguk a Biblia emberei, ez egy kicsit már, ez is talán kapcsolódik ide, hogy a Bibliának a nyelve, az tehát nem egy tudományos nyelvezetet használ, se nem orvostudományos, se nem fizikus, se nem genetikus szaknyelvet használ, hanem kétségtelen, hogy az akkori időknek a nyelvén fejezik itt magukat az emberek, de oly módon, hogy szóval tényleg oly módon, hogy megérthesse az akkori idők embere is, megérti egyébként a mai idők embere is. Tehát ez egy furcsa és érdekes dolog, hogy meg tudjuk érteni a Szentírást. Nem kell hozzá mondjuk senkinek egy genetikus doktornak lenni, vagy teológiai professzornak lenni, hogy a Biblia nyelvét meg tudja érteni. Ez egy csodálatos dolog, hogy Isten egy olyan nyelvezetet választott, hogy a legegyszerűbb ember is, a falusi parasztnéni is, vagy a nem tudom kicsit, és meg tudja, és a tudós is meg tudja érteni azt a nyelvezetet. Ez egy csodálatos dolog. Nyilván, hogy meg nem tudományos nyelven mondja el azt a Biblia, például, amit János idézett itt, hogy a fajok lezártak. Tehát ezt mondjuk a Genezis könyve nem valami genetikai szaknyelve mondja el, körülírva hanem azt mondja például, hogy teremtette Isten ezt és ezt a maga neme szerint. A maga neme szerint. Gondolom erre utaltál volt vissza. Ami azt jelenti, már önmagában hordozza ez az egyszerű kifejezésmód, hogy az almából nem lesz soha szilva, vagy mit tudom én, a kutyából nem lesz soha hal, vagy fordítva. Ez egy ilyen, nem ez szerint, egy bizonyos behatároltság. Aztán az embernek, a genetikusnak a feladata, hogy érdekes módon rájön arra, hogy hoppá, ez valahol, ez, mint hogyha Bibliában láttam volna egy ilyet, hogy Isten a neme szerint teremtette a dolgokat. És hogy is volt ez ott kifejezve? Vagy, és akkor találja a teremtés könyvében, Mózes, ha Mózes írta le, nem tudhatta még a genetikai szabályt. Igazából olyan dolgokat is leírhatott Mózes, én úgy gondolom, hogy Mózes, amiről nem is tudta, hogy mit ír le. Ez elhangzott egyébként itt az egyik előadásban, és hogy sokszor maguk a Biblia író is pontosan érthették azt, amit leírtak. Szerintem ezt se pontosan értette. Annyit látott maga körül, hogy ebből nem lesz az. Abból meg nem lesz ez. Macska mindig macska. Szép számmal. Hát, érdekes, amit a professzor úr felvetett, az ördögökkel kapcsolatban, azt én úgy gondolom ott, hogy nyilván vannak elmebeteg, ma, amit én tudok erről, az az, hogy vannak elmebetegségek, amik hasonló tüneteket mutatnak, mint a Bibliában a megszállottak. De ahogy egyébként ma se tudnak velük mit kezdeni, ugyanúgy akkor se tudtak egyébként az emberek ezzel mit kezdeni. Viszont a keresztény lelki gondozásban van egy ilyen megkülönböztetés, hogy bizonyos tünetcsoport eredhet mondjuk agyműködési zavarokból, vagy nem tudom, elektrokémiai zavarokból. Ugyanazok a jelenségek viszont eredhetnek esetleg és természet fölötti okból is, tehát akár démonoktól is, vagy sátántól is eredhetnek. Tehát itt az ember, mivel eléggé homályba tapogatózunk. Tehát mi nem tudjuk. Jézus se mondta minden betegre, hogy azok megszállottak. Tehát volt, ahol nem kellett démonokat tűzni, mert nem voltak démonok. Viszont volt, ahonnan démonokat tűzött, mert ott úgy tűnik azért, hogy voltak démonok, mert a Biblia szerint meg vannak ezek a sötét személyiségek, akik egy ember tönkre tehetnek. Hát mondjuk ezt nem lehet azt mondani, hogy erre én nem tudnám azt mondani, hogy azért írták mondjuk az evangélisták azt, hogy X megszállott, mert nem tudták, hogy itt nem ezt kellett volna mondani, hanem azt kellett volna mondani, hogy mit tudom én, milyen pszichiátriai kórkép áll fel. Nem ezért mondták, hanem azért, mert amikor Jézus mondjuk a gadarai ördöngősből kiűzte az ördögöket, akkor azok bementek a disznónyájba, a disznónyáj pedig berohant a tengerbe. Tehát itt a démonok kiűzésének lett egy olyan érzékelhető, hogy nem látták a démonokat az emberek, de azt látták, hogy a disznónyáj megvadul, aztán belerohan a tengerbe. Tehát a Biblia alapján azt kell mondani, hogy démonok vannak, megszállhatnak embereket, de nem minden ilyen extrém elmebetegség tüneteit mutató ember feltétlenül démonoktól megszállott. Ezt nyilván tudjuk. Hát egyébként volt egy olyan eset, hogy egy hölgyet vittek el Rómába, azért, hogy kiűzzék belőle Rómában a démonokat, mert hogy ilyen súlyos félelmei voltak éjszakánként, meg ilyen látomásai támadtak szegénynek, és hát Rómában vannak ilyen ördögűző katolikus papok, akik mindenfélét ottan próbálkoztak vele csinálni, de nem jutottak semmire. Úgyhogy vissza kellett hozni ezt a hölgyet ide, és hát gyógyszerekkel próbálták, nem is tudom, hogy éle még, nagyon sajnáltam az illetőt, ilyen helyzetbe jutott. Próbáltam neki, amikor így kapcsolatba kerültem a családdal, próbáltam nekik beszélni Istenről, Jézusról, hogy az Úr Jézus tud esetleg szabadítást adni, de nem tudom, hogy ennek a nőnek mi volt a baja pontosan, hogy démonok gyötörték tényleg, vagy pedig mondjuk elmebeteg volt. Ezt nem tudom megmondani. Jézus tudná, de hát ő most itt nem volt itt. Na, kicsit ez is azért talán úgy kapcsolódik, azért csak nem minden a genetika felől, hanem úgy valahogy maga az egész probléma, az orvostudomány és a Biblia kapcsolata, tehát ez is egy.
Semmi értelmét én egyszer valamit, hogy én nem látom, hogy
Azon túl, hogy majd otthon válaszolok, de... Szóval azt azért szeretném messzire elkerülni, hogy ha kipurgassuk a, vagy kiűzzük a tudományt a Bibliából. Tehát természetesen a geológia is, természetesen az orvostudomány is, mint külön tudomány, az egészen biztosnak kell, hogy látszon, hogy a tudományt művelőknek a Bibliának ebben az árnyékában, ebben az ihletettségében kell azt a megfelelő témát művelni. Én az előadásból kivettem, de így most szeretném felhívni rá a figyelmet, én rám nagyon nagy hatást gyakoroltak, nem kell azt hiszem, ahol olvasom. A Sebestyén Jenny etikája, ugye ahol felvetődik az, mert itt meg kell kérdezni, de nem, úgy, nem menekülhetünk el abba az irányba, hogy jó, hát tényleg ez lelki könyv, aztán hagyjuk a, otthon meg, csinálunk azt, amit akarunk. Szóval felvetődik ez a nagyon komoly kérdés, hogy lehetséges keresztény kultúra? Kicsit szűkítva dolgot, lehetséges keresztény tudomány? Lehetséges keresztény orvostudomány? Keresztény ideggyógyászat? Magyar könyvek is vannak erről. És a Sebestyén Jenő is nagyon határozottan megfogalmazza, egyébként ő az, aki a megyénkhöz kötődik, hiszen a szentesi, jelenlegi esperesi parókiába, vagy ott nevelkedett, hiszen édesapja szentesi lelki pásztor volt. Ugye ő írja azt, hogy a keresztény kultúrára akkor beszélünk, amikor a társadalmi kereteket keresztény tartalommal töltik a kultúrát művelők. Keresztény kultúra olyan értéket hoz létre, amely magát viseli a keresztény bélyegeket. Tehát nem mondhatom azt, ha én egy orvos vagyok, vagy egy genetikus vagyok, és egy hívő ember, hogy én olyan kultúrát hozok létre, aminek semmi köze a Bibliához. Én kérem szépen, presbiter vagyok az újságedi gyülekezetben, az ott van, a laboratóriumban, meg vagyok egy kiváló kutató 197 impact faktorral. Ez egy helytelen dolog. Tehát a keresztény bélyegeket és ilyen értelemben a gondolkodásban, az egész alkotásban a Bibliának az árt, és akkor hadd mondjam, hogy az ígének az üzenetét fel kell tudni fedezni. És nyilvánvalóan itt ilyen alapvető dolgok vannak, például, hát ugye nagyon sokat foglalkozunk mindig a teremtéssel, de ez nem véletlen, hogy igen, a Biblia ezzel kezdődik. Tehát ma már azért attól, a 1857-58-tól, amikor megjelent Darwinnak a műve, és aztán 30 évig a pénzszekrényben volt, senki fel nem figyelt rá, csak Darwin halála után fedezték fel a Darwin által írott művet, és aztán ráakasztottuk a darwinizmust egy komoly 100 évben, ugye ez volt az elmúlt század tulajdonképpen, és az azóta az egy számtalan dolog. Hát ma már a darwinizmust, mint elvet, hát komolyabb egyetemeken már nem is nagyon tanítják, annak ellenére, hogy mindenhol tanítják, legalábbis Magyarországon. Ugye nem véletlen az, ugye ide csak olyan kóbor hírek jutnak Magyarországra, hogy ugye Amerikában az egyik államban tanít, beszélnek a teremtés, a másikra, de ez mindig attól függ, hogy demokrata ott a szenátoroknak a többsége, vagy republikánus. És akkor is halljuk egyszer, hogy hát akkor Ajovában igen, a másikban nem. Hát ez azt gondolom, hogy elképzelhetetlen az, hogy valaki olyan kultúrát műveljen, és a kultúrában a tudomány, művészetet, mindent beleértünk, ami nem lehet ezeket a bibliai jegyeket felfedezni. Tehát úgy gondolom, hogy a hétköznapi életünkből nem lehet kiűzni a Bibliának az iránymutatását, egészen komoly tudományos dolgokban sem.
Azt szeretném kérdezni, hogy talán
kicsit nehéz, azért nem nehéz egyébként válaszolni, de tulajdonképpen a tudomány ma már a részproblémáknak a kutatása, tehát mondjuk itt általában ilyen filozófiai jellegű dolgokat emlegetünk, de a tudomány számtalan területen a részproblémáknak, tehát ott, ahol egy molekulának a szerkezetét, konfigurációját, esetleg átalakítását, ennek az átalakulásnak a hatását vizsgálja valaki, ennek tulajdonképpen nagy általános filozófiai vagy mondjuk teológiai összeütközése nincsenek. Ki kell egy kicsit ahhoz emelkedni a kutatólaborból, hogy ilyenek előjönnek. Amit kérdeztél, arra személyesen szeretnék válaszolni. Szóval én elsősorban, különösen az utolsó 10-15 évben genetikai transformációval foglalkozom. Tehát géneket viszünk át egyik fajból a másikba. Ezzel tulajdonképpen a fajhatárokat átlépjük, azt a lezártságot, amiről volt szó, azt egy kicsit háborgatjuk. Na most fel lehet úgy tenni a kérdést, hogy ezt egy keresztény ember nem művelheti. És akkor hagyd. És akkor nekem is meg kellett azzal a dologgal harcolni, hogy viszont nyilván a másik gondolat nyilván attól függetlenül, hogy az a keresztény ember ezt nem csinálja, attól függetlenül a világon még ezt művelik. Na most vissza lehet menni egészen messzire, hogy tulajdonképpen, hogyha van két tyúkod az udvarban, és meggondolod, hogy melyiket vágjuk le vasárnapra, és azt gondolja a gazda, hogy ne ezt vágjuk le, mert édesapám mindig tudta, hogy még melyik mennyit fog tolni. Már tulajdonképpen ez is genetikai válogatás, ha azt mondom, hogy ebben még több tojás van, ezt még ne vágjuk le, ezt vágjuk le. Mert itt már beleszólok abba a rendbe, és én kezdem el irányítani. Pláne még, hogyha szaporításra is hagyom ezeket az állatokat. Ugye Jákob az egyik kiváló genetikus a Bibliában. Ugye mai nyelven mondhatjuk genetikusnak. Ugye múltkor professzor úrnak volt egy előadása, és ott felvetődött, amikor az apóság ugye becsapta, és különböző hasznokra tett szert. Meggazdagodott. Persze az, mint egyéni ember, az nagyon sokat szenvedett is a felesége miatt, hogy nem kapta meg. De ott a juhok keresztezése kapcsán volt azért egy nagyon sötét dolog. Ő tudományon kívüli, vagy ilyen démoni eszközöket használta, különböző tarka pálcákat tett a párzó juhok elé. Ugye a Biblia elsősorban erről ír, hogy egyis ezt is megemlíti, csak nem nagyon szokták, hogy Zeiszer Endre vette ezt 20 évvel először elő a magyar tudományba, akkor még fiatal volt. Ő sem tett arról említést, hogy áltudományos eszközöket használt, hogy a pálcikát elébe tette, úgyhogy majd azért lesz tarka juh, mert ő a tarka pálcát tette elé. Nos, itt tulajdonképpen a tudomány etikáján belül én azt hiszem, hogy lehetünk végtelen rigorózusok, és azt lehet mondani, hogy semmit sem lehet csinálni. De a Bibliának az üzenete a hív ember számára az, hogy amit csinál, azon ragyogjon fel az Istennek a dicsősége. Én ilyetén módon, hogy a genetikai transformációnak számtalan olyan eleme van, amiben felragyog az Istennek a dicsősége. Többek között az, hogy egy bakteriális gén egy fejlett növényben kiválóan tud működni. Hát elszégyenítő, hogy a genetikai anyag miközben, vagy helyesebben miközben a fajok arzenálja fejlődött ki, most evolúciós gondolkodás mondok, aközben a genetikai anyag, hát hogy maradhatott ilyen konzervatív? Hát itt nem hiszi el egy közönséges ember azt, hogy egy bakteriális gén működik egy növénybe, pedig így van. Tehát miközben a genetika olyan vélhetetlen konzervatív maradt, nem változott semmit, tehát miközben ezzel foglalkozunk, ez nem azt jelenti, hogy itt mi most fajokat hozunk létre, de miközben megvilágosodik az embernek számtalan génműködési és szerkezeti dolog, felragyog az Istennek az a dicsősége, hogy egy egynemű teremtett genetikai anyagról van szó. Tehát nem pártolnám azt, hogy vannak olyan dolgok, amit az ember nyilván, és itt megint azt mondom, hogy inkább az az egyén, amit a középén hangsúlyoztam, hogy az egyén, hogy megtart téged az Úr, neveden hívtalak, enyém vagy, te. Ez, és említetted azt, hogy mit csinál. Hát ez az, egy ilyen embernek, akinek ilyen problémái is vannak, még egyéb problémái is, hogy sok, olvasson sok ígét, és imádkozzon a saját megtört gondolataival, menjen az Úrhoz, és hiszem azt, hogy itt van fejlődés. Itt viszont van fejlődés, mert a megszentelődött ember az kifejlődik. A fajok nem fejlődnek ki, de a hívő emberek kifejlődnek. A megszentelődés útján segítségvel, a Szentlélek vezetésével. Tehát ugye ez a megoldás. Tehát nem merném lezárni azt, hogy vannak dolgok, amit egyáltalán... Az a fontos, hogy a végkövetkeztetés micsoda, hogy azon a bizonyos dolgon felragyogja az Istennek a dicsősége. Feri.
Egy dolog. Szól főként, és az ember volt az, aki élet a tudás pályáról, és ezt ennek a levét iszük most, és ezt kell most csinálni. Tehát el vagyunk mi most itt predesztinálva. Köszönöm szépen. Hogy
honnan
tudás? Hát ez
testvérek, igen. Erről is lehetne beszélni, hogy pontosan hogy volt, mint volt, de az időnk lejárt. Kétségtelen, hogy a Bibliának a fő célja, talán ezt zárszóként elmondhatnám, hogy a Bibliának a fő célja az, hogy Isten általa elvezesse minket a Krisztushoz, hogy ő benne megtaláljuk az üdvözítőnket, a megtartónkat. Viszont ha Isten ezt elvégezte, és már a Krisztuséi vagyunk, akkor Krisztus visszaküld minket a Bibliához, hogy olvassuk, kutassuk, értsük meg egyre mélyebben, és én lelkészként olvasom, te óvónőként olvasod, más emberként olvassa, és egyszer csak észrevesz benne bizonyos dolgokat, amiket ő maga tud használni az életében, ami neki személyes üzenet, személyes eligazítás. És vagy esetleg ahhoz a tudományhoz tartozik, amit épp a tudós, éppen azt, ahhoz a tudományhoz tartozik, amit ő művel. Egyszer csak észreveszi, hogy ha biológus, hogy nézd, már a Biblia nem evolúciót tanít. Hát ez kétségtelen, hogy a Biblia az evolúciót nem tanítja, hanem teremtést tanít, és egy logikus rendet mond utána, hogy a teremtésbe Isten az embert magának teremtette, de a bűneset során az ember szembefordult az Istennel, ezért küldi el az Isten Jézus Krisztust, aki által az embert magával megbékíti, váltságot szerez az embernek, és összegyűjti a világból a Krisztus által az ő híveit, és aztán új világot terem majd, melyben már nem lesz benne a bűn, és nem lesz benne a sátán, aki mindent összezavar. Egy hatalmas kép alakul ki az ember előtt, úgy mondjuk egy világ nézet formálódik ki az embernek a fejébe, miközben hívő, Krisztusban hívő emberként a Bibliát olvasgatja. Tehát kétségtelen ez, hogy ilyen értelemben a Bibliának mindenhez köze van, ahogy egy világnézet mindent, mondjuk alapkérdéseket válaszol meg, hogy honnan jöttünk, miért élünk, hova megyünk, de az életnek ezekben az apró kérdéseink, a gyakorlati kérdésekben is eligazít minket. Hát ez mindenkinek a saját harca, a saját tusakodása, hogy megtalálja az igének ezeket az eligazításait. Reméljük, hogy megtaláljuk. Testvérek, szeretnénk megköszönni Pauk János testvérünknek a gondolatébresztő és elgondolkoztató előadását, és egyúttal most szeretnék kivogatni még holnap estére is. Holnap este megint a tudománynak egy másik területére kalandozunk el. Tudnélik a egyháztörténet területére, és azt vizsgáljuk meg, hogy a református hitgyakorlatban, kegyességben, református kegyességben De itt lehet, hogy kéne szélesíteni, mert vannak baptista testvérek is, meg még máshonnan is jövő. Egyáltalán a kegyességben milyen szerepe van a Bibliának? Minket, mint reformátusokat ez érdekel a legjobban, hogy a történelmünk folyamán milyen szerepe volt az Isten szavának a hitélet gyakorlásában. Mert azt látjuk, hogy ma sok református van, akinek az életében a Biblia abszolút nem játszik szerepet. Ő kegyes anélkül, hogy a Bibliát olvasná, hogy a Bibliát tanulmányozná, hogy belemélyedne, hogy elgondolkozna rajta, hogy beszélgetne róla. Nagyon jó megvan a Biblia nélkül is, de ez egy református kegyesség? Hogy volt ez a történelemben? Szerepet játszott a Biblia a református hívő embereknek az életében, és milyen szerepet? Hát erről úgy gondolom, hogy egy igen hivatott előadó fog minket tájékoztatni, dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiának az egyháztörténeti tanszékvezető professzora, egyetemi tanára, egyháztörténész egyébként. Hát szeretettel hívom és várom a testvéreket. Úgy gondolom, hogy ez egy talán egy kicsit a mainál, meg a tegnapi előadásnál egy gyakorlatiasabb előadás lesz, legalábbis úgy gondolom, mert milyen szerepe van az életünkben a Bibliának. Hát szeretettel invitálom a testvéreket a holnap estére is, és ha lehet, akkor most is egy imádsággal zárjuk az együttlétünket. Ha valaki meg még gyúrni akar egy Jánost, akkor még itt állna lehetséges. Mennyei Atyánk, dicsőíteni szeretnénk téged, aki teremtetted ezt a világot, a te kijelentésed a Biblia szerint. Köszönjük, hogy szóltál és szavad által lett, ami van. Ami körülvesz minket, és mi magunk is így lettünk. Köszönjük néked, hogy csodálatosan el tudsz bennünket igazítani az élet dolgaiban, akár a tudomány dolgaiban és a tudomány művelésével kapcsolatban, és alapvető eligazításokat tudsz adni. Segíts, hogy akik közöttünk ezen a területen élnek, mozognak, dolgoznak, ha tudják megtalálni a Szentírásban a rájuk vonatkozó, és az ő életüket igazgató, munkájukat igazgató, isteni információkat, gondolatokat. Köszönjük te néked, hogy azokat is, akik nem tudósok, nem tudománnyal foglalkoznak, te azokat is el tudod igazítani az élet minden kérdésében. Segíts, hogy nyitott legyen a szívünk, nyitott legyen a lelkünk, hittel tudjuk elfogadni mindazt, amit te mondasz nekünk a Bibliában. Köszönjük néked, hogy ma este is tanítottál, kérünk, hogy áld meg János testvérünket a maga munkájában, munkahelyén, kutatásában, adj neki bölcsességet, áld meg családját, családtagjait is, és mindnyájunkat te őrizd meg, Urunk. Kérünk, hogy készítsd el a holnap esténket is, és áld meg azt az előadót is, aki közénk jön, és mindnyájunkat, akik itt lehetünk. Ámen. Jó éjszakát kívánok a testvéreknek!